Nekem az új szopással kapcsolatban lenne kérdésem, ugye szóba jött egy kicsit, hogy hogyan lehet segíteni a gyereknek abban, hogy mielőbb magától le tudjon szopni. Nekem ez azért kérdés, mert van két gyerekünk. Az első gyerekünk 15 hónaposan saját magától leszokott róla. És a második gyermekünk pedig most 16 hónapos, és várom, hogy hogyan tudnám segíteni abban, hogy majd egyszer magától leszokjon róla.
Az új szopás. Na, akarsz beszélni?
Hát végül is tulajdonképpen nem olyan nagy probléma, ha csak időnként szopja az ujját, és nem folyamatosan, akkor az nem probléma. Van olyan gyerek, aki 4 éves korában is cumítsza az ujját. Nekünk 5 gyerek közül egy volt olyan, aki még 4 éves korában is cumizott, és már a kis fogai itt ilyen kis bütyköt képeztek az ujjacskáján, és hát akkor sok mindent próbáltam, megbeszéltem vele, hogy hát ez már nem olyan nehéz neked, ugye így kezdtem, nem olyan nehéz neked, hát jobb lenne, hogyha nem cumiznád az ujjadat, és elmeséltem neki, hogy szoktak olyat csinálni, hogyha egy gyerek már nem akarja szopni az ujját, de hát ő már 4 éves volt, akkor segíteni szoktak a szülők például úgy, hogy én hallottam olyat, hogy piros paprikával bekenik az ujját. És ő nagyon bólogatott, és mondta, hogy kipróbáljuk, kérdeztem én. És akkor mondta, hogy igen. És hát bekentem neki piros paprikával az ujját, de nem volt teljes az eredmény, és aztán idővel mindig emlegettem neki az iskolát, hogy hát már lassan, nem sokára iskolás leszel, és tudod, az iskolások már nem szokták szopni az ujjukat, és ez jobban használt, mert ő nagyon akart iskolába menni, és nagyon is akart ott kitűnni, és valahogy 4-től 6-ig, vagy 4-től 5-ig úgy magától leszokott. Egy darabig még este felé szopta az ujját, és aztán eltűnt. Úgyhogy ne legyél kétségbe esve.
Na most látszólag ennek ellen mond, az valójában nem, hogy van, amikor nem kell észrevenni. Mert azon, hogy az ember észreveszi, ezzel fölhívja a figyelmet erre egyáltalán. Na most azért látszólagos ellentmondás ez, mert hát ebben az esetben, amiről most Livia beszélt, már annyira késő volt, ugye 4 éves gyereknél már azért nem illik az új szopás, hogy itt érdemes volt vele foglalkozni, de én azt mondom, hogy a legtöbb esetben nem kell ezzel foglalkozni. Többnyire pótcselekvés ez a gyerekeknél, hogyha úgy érzi, hogy elhanyagolják őt, nem foglalkoznak vele, vagy amiről szó volt talán tegnap, hogyha annyira rossz a légkör a családban is, egyfajta menekülés, meg vigasz ez a gyerek számára, hát akkor szokta ezt csinálni, vagy csinál más egyebet. De olyan gyerekkel én még nem találkoztam, aki egyáltalán ne szopta volna az ujját. Ez úgy valahogy hozzátartozik a gyermek léthez egy időszakban.
Azért nehéz nem észrevenni, mert nem a hüvelyk ujját szopja, és mindig megjegyzik mások, hogy jaj, de aranyos, hát hogyan szopja az ujját, de engem ez zavar, hogy ezt mások megjegyzik, hogy ő szopja az ujját.
Akkor mondjuk téged bánt inkább.
Igen.
Hány éves a gyerek?
16 hónapos, tehát még kicsi. Hát az mégis, hogy ezt megjegyzik az emberek.
Szinte természetes, minél kisebb, annál édesebb a gyerek. Akármit is csinál.
Ha már ezeknél a jó szokásoknál tartunk, hadd kérdezzem meg, hogy a hisztit hogy kezelje a szülő. Ugye vannak biztos szülők, akik különféle módszereket alkalmaznak, a hideg zuhany, vagy a fakanál, vagy éppen a magára hagyás, hogy csak úgy hagyjuk, hadd tombolja ki magát. De mit tanácsoltok, hogy egy hisztis gyerek, tehát nem az, hogy néha egyszer-kétszer, hanem rendszeresen hisztiző gyermekkel, hogy bánjon a szülő?
Hát tulajdonképpen a hiszti az egy természetes folyamat, ugyanis a 2-3 évesek szoktak hisztizni, és olyankor találja meg az énjét a gyerek, hogy rájön arra, hogy ő más, mint például az anya vagy az apa, tehát nem egy test, vagy nem egység, hanem ő akkor neki fel is kell fedezni a saját magát, a saját énjét, hogy ő egy különálló személy, és na most addig mi volt, hogy az anyuka mindent mondott neki, vagy ezt kellett csinálni, azt kellett csinálni, de a gyerek mivel rájön arra, hogy ő egy más valaki, akkor ő az sérelmesnek találja, hogy neki akár ebédelni kell menni, akkor, amikor az anyuka mondja, és tulajdonképpen nagyon természetes, amikor azt mondja, hogy nem. A legtöbbször az azt jelenti, hogy én nem te vagyok. Uh-huh. És ez természetesnek kell vennünk az esetek legnagyobb részében.
Na most... És amikor mondjuk a földhöz veri magát, meg égtelen kiabálásba kezd, szóval amikor a szülő azt hiszi, hogy megbolondult a gyereke, és akkor így fejezi ki a nemet, és hát... ez nem 2 percig tart, hanem...
Igen.
Amíg na bele nem fárad.
Nyilván olyankor, amikor ő már valamit elhatározott, vagy valamit szeretne, de a szülő nemet mond. Nem tudom, hogy ezt így szoktátok-e érzékelni. Most, ha a szülő nemet mond, akkor őt az egyéniségében, a személyében egy nagy sérelem éri. Ilyenkor hát mit tesz? Hát az érzelmei a plafonon vannak. Sajnos van ilyen felnőttben is, úgyhogy ne csodálkozzunk nagyon rajta. Az megmaradt ezen az a felnőtt, aki az érzelmeivel nem tud mit kezdeni, hanem rögtön robban, az 3 éves szinten maradt. Ez az igazság. És na most mit lehet tenni? Hát egy az, hogy meg lehet előzni például azzal, hogy ebben az időszakban, ha tényleg nagyon muszáj valami, akkor ne adjuk meg a gyereknek. Mondjuk szeretne ebéd után, tudja, hogy ott van a fagyi, vagy elmennek az üzletbe, és ő szeretne cukrot, mert hát ott van, akkor előbb kezdjük el neki magyarázni. Szóval mindenképpen a 2-3 éves gyerek már képes arra, hogy a szüleitől felfogja azt, amit a szülő magyaráz. Legtöbbször, hogy néha segít, nem legtöbbször, de néha segít, hogy azt mondjuk, hogy tudod, ezt azért nem vesszük meg, mert otthon úgy is van, és az, hogy késleltetni tudja a vágyait, az, hogy otthon úgy is van, majd otthon ebéd után kapsz, az azt jelenti neki, hogy meg kell tanulnia a saját vágyát, nem azonnal kielégíteni, hogy az üzletbe vesz magának is, hanem otthon majd kap. És ez is egy tanulnivaló a 2-3 éves gyereknek, hogy a vágyait késleltetni tudja.
Ekkor jön a hiszti.
Na most, ha hisztizni kezd, és én már mondtam neki, hogy majd később kapsz, akkor egy kicsit úgy magára kell hagyni. Hát az üzletben a legcikibb dolog, hogyha hisztizni kezd a gyerek, de... tulajdonképpen nincs más mit tenni.
Hagyjuk magára.
Nem, ott még magára se lehet hagyni, hanem meg kell várni, amíg lecsillapodik. Lehet, hogy 10 perc, lehet, hogy negyed óra, és mondjuk nem kell állandóan nézni, hátat lehet fordítani, vagy beszélgetni lehet, tehát azt érzékelnie kell.
Szülőnek kell lenni türelmes, szülőnek kell erősnek lenni, hogy ezt a hisztit hagyja lenyugodni a gyerekben.
Igen. Szóval érzékelnie kell a gyereknek, hogy ezzel nem érek célt. Otthon magára lehet hagyni, a másik szobába átmenni olyankor, de az üzletben sajnos ott kell állni akkor mellette, csak a figyelmünket másfelé kell fordítani, hogy beszélgetni kell egy más valakivel, és akkor rájön arra, hogy hát fölöslegesen hisztizek, és annyival hamarabb abba marad.
Aha, tehát akkor a sikeres fegyver számára.
A hideg víz, a fakanál, ezeket ne használjuk.
Á, egyáltalán
ezeket nem.
Nem, semmiképpen.
Jó, mi nem használtunk soha, csak mondom, hogy ne ijedjetek meg. Legalábbis nem emlékszem ilyenre. Csak hát van, ahol ez, azt mondják, hogy ez vált be. Nem a megelőzéssel is kellene foglalkozni? Tehát hogy alakulhat egyáltalán ki a hiszti, és hogy
hát a hiszti az egy természetes folyamat. Nem lehet megúszni. Jó. Szerintem
tehát személyiség...
nem tudunk olyan légkört és olyan egyéves tanítási területet adni neki, mondjuk 2 évestől 3 éves koráig, vagy azon túl, vagy azelőtt is lehet kicsit. Szóval nem tudunk olyan nyugodt légkört egy évig biztosítani, hogy őnek is sose legyenek saját elképzelései, mikor pont azért van ez a korszak, hogy saját maga, a saját elképzelései kialakuljanak, és nem tudunk olyat, hogy a saját vágyait ő ki ne fejezze. Úgyhogy ezt nem lehet megúszni. Csak tényleg egy kis hidegvérrel, meg egy kis bölcsességgel kell áthidalnunk a gyereknél ezt az időszakot, hogy ő rájöjjön arra, az egésznek az a célja, hogy rájöjjön arra, hogy szóban ki lehet fejezni, mert ha valamit kér, és nyafog rögtön, például akkor is, akkor, ha nem ilyen élesbe megy, hogy már odavágja magát, ha nem csak nyafog, meg sírdogál, akkor azt lehet mondani neki, hogy tehát nem hallom elég jól, olyan nyafogósan mondod, próbáld meg rendesen mondani, ahogy én beszélek veled, és akkor meg fogom érteni hamarabb. És a gyerekek már rájönnek, hallottam olyan szülőt, aki azt mondja, hogy hát ezt nem hallom most, tudod miért? És akkor a gyerek hirtelen önfegyelmet gyakorol, és akkor egész más hangon megszólal. Úgyhogy ezt el lehet érni, anélkül, hogy valami... Szóval itt fegyelmezésnek nincs értelme.
Ha nincs kérdésem, szeretnék még egyet.
De ezt kap, ha már Adrien nem mondta, hogy mi úgy jártunk a két gyerekkel, hogy a Barnabásunk egy ilyen természetszerűleg egy akaratos, egy ilyen kis temperamentumos gyerek, nagyon eleven mozgékony, de ő nála nem jön, tehát őt nem kellett hiszti ellen kezelni. Tehát ő neki nem voltak tipikus rapliai hisztiai, csak hogy valamin erőltetett valamit, de aztán le tudtuk szerelni. Könnyebben feladta magát, vagy elfogadta a verést, és arra lecsillapodott. A Anna lányunk, mert képzeltek el, hogy 11, pontosan napra 11 hónapos volt, és ott a nappalinkban a szőnyegen hasra vágta magát, és kézzel, lábbal verte a szőnyeget, hogy ő neki már pedig kell valami. Nem tudom már, mi volt oda valami, de hogy ő ebből nem enged. 11 hónaposan is. Időnként meg-meg ismétlődik nála, tehát én azt látom, hogy nagyon alkattól függő is ez, hogy melyik gyerek hajlamosabb arra, hogy így követeljen meg dolgokat, így akarjon elérni valamit a szülőtől. Annát is lehet szerelni, így, ahogy Lívia néni mondtad, hogy egy ilyen rábeszélés, egy okos pár szóval Adrien 2 perc alatt leszereli ilyen helyzeteidbe. Aztán volt olyan, azt hiszem, talán egyszer eddig, amikor a szó se engedett, meg lehet, hogy Adriennek se volt kedve 2 percig beszélni, kapott egy pohár vizet az arcára, és mintha elvágták volna, tehát leesett neki a tantusz, hogy ezzel nem élhet, nem kell. És mondjuk azt is hadd mondjam, hogy hogy annak lelkileg kommunikatívabb, kommunikációban intelligensebb Barnabásnál. Tehát akik ismeritek, tehát láttátok, tudjátok, hogy nagyon felfogja a környezetének az üzenetét, impulzusait, odafigyel a környezetére, és mégis ő az, aki ezzel akar élni. Holott mondom, nagyon odafigyel ránk, odajön, ő akar vigasztalni, ő megértő tud lenni. Barnabásnál nincsenek ilyen impulzusok, úgy látszik ebben a székben mindenkinek megszól a telefonja, hogy mennyire gyermekenként változó ez, és mi sem vagyunk egy ilyen durva típusú szülők, tehát hogy most akkor durván, arrogánsan, vagy ahogy megtorolni a gyereket, de ezt az egy pohár vizet emlékszem rá, hogy úgy megmaradt tapasztalatként, hogy érdekes, hogy észhez térítette egy pillanat alatt. Nem volt az egy annyi, hogy most hidegre hűtsük a csap alatt, és addig vergődik, és szenved a saját indulataitól. Inkább az, hogy neki ez így egyből világossá tette, hogy nagyon helytelen, ahogy viselkedik. Nagyon, nagyon rossz. Jó, nagyon jó eszű lány. Tehát ő nála nem azzal van a gond, hogy elszállna az esze, hanem valamilyen érzelmi, indulati követelődés ragadja magával. Közben szerintem nagyon jól leköveti nyomon az eszével, hogy na van-e esély. És látom, mikor beszélünk vele, vagy beszél vele ilyen helyzetben, azért kell 2 perc, mert 2 perc alatt leesik neki a tantusz, hogy ebből nem lesz eredmény. Tehát, és feladja, simán vált, de értedek, úgy vált, mintha nem is raplizott volna előtte. Tehát lehet, hogy nem az a klasszikus hiszti az övé, amiben ideggörcsöt kap a gyerek, aztán meg a szülő, lehet, hogy az övé nem olyan, hanem hogy be tudja látni 1-2 perc után. Mondjuk ennek örülök, mert én nagyon nehezen viselem az ilyesmit.
Hát sok nevelési könyv írja azt, hogy a szülők azok, akik a rossz viszonyulással, mert a gyerekeink nagyon érzékenyek, és ki tudják tapogatni a szülőknek minden rezdülését, tehát a szülők azok, akik ilyen rossz viszonyulással ránevelik a saját gyerekeiket a rossz kommunikációra, hogy csak hisztizéssel, vagy csak nyafogással érjenek el valamit a szülőknél. Ha a szülő ennek ellenáll, és nem megy bele ezekbe a játékokba, játszmákba, akkor a gyerekeink gyönyörűen és nagyon szépen tudnak viselkedni, és kifogástalanok tudnak lenni, ha akarnak. És egyébként minden háziasszonynak van saját konyhája, meg saját receptjei, meg saját módszerei. Hát ilyesmi az egy pohár víz is, amikor már nagyon nem megy a dolog, hát ki lehet próbálni. Aztán vagy beválik, vagy nem.
Én még szeretnék ez a hisztéhez annyiban hozzászólni, hogy hallottam egy nagyon jó módszert áruházban. Hangos?
Jó.
Hogy a gyerek elkezdett hisztizni, és akkor azt mondta a szülő, na jó, befejeztük a vásárlást, és kimegyünk. És kimentek az áruház elé, és azonnal abba hagyta a gyerek.
Hát nagyon
amikor látja,
jó.
Hogy már nincs lehetőség rá, nagyon akkor jó. Nincs értelme. És utána ott lecsillapodott, na akkor bemehetünk, visszamehetünk. És akkor utána folytatódott a vásárlás.
És azt nem írták, hogy hány éves volt?
Azt sajnos nem tudom, csak ezt
olyan. Ugye a 1,5-2 évesnek nem probléma, hogy föltözveti magát, és akkor húzni kell.
Köszönöm.
De már a 3-4 éves, aki még mindig hisztivel akar elérni valamit, annál már nagyon a szülőnek a természetes ellenálló képessége, amikor a szülő nem lesz nagyon ideges és türelmetlen, vagy ideges és nem esik kétségbe, akkor ez nagyon jó módszer.
Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nekünk a középső lányunkkal van némi problémánk is, és amiket mi olvastunk a középső gyerek szindrómára, az a mi gyerekünknél az összes jelentkezik. Hogy lehetne kérni valami jó nevelési tanácsot, mert mindenki azt mondja, hogy a középső gyerekre sokkal nagyobb figyelem kellene, és türelem, meg ebből viszont sokkal többet engedünk, úgy érezzük a középsőnek, mert kiharcolja azt, hogy ő a középső, a nagynak akar megfelelni, és a kicsivel van, és erre szeretnék némi segítséget kapni.
Hát ehhez nem tudok így egyből hozzászólni, mert tudom ajánlani, hogy írjál a Kriszti lányunknak, szóval, hogy el szokott gondolkozni a könyvekből is, meg a saját tapasztalatából és a Bibliának a szövegéből, a hozzáállásából olyan jó ötleteket is tud adni, amik most nekem is spontán nem tudnának eszembe jutni. Azt szeretném kérni, mert nálunk is mondjuk volt egy második gyerek, akinek ugye volt egy nővére, meg volt egy öccse, és egy jó darabig ő volt a középső, amíg nem született meg a negyedik, és ő volt a legnehezebben kezelhető gyerek. Ráadásul nagyon zárkózott volt, úgyhogy rengeteget szenvedtem vele, és tulajdonképpen csak a serdülőkor elején nyílt meg annyira, és lett közlékeny, és lett így átjárható kommunikáció szempontjából, ami ideális lett volna jóval korábban is. Ennyit.
Én nekem a válással kapcsolatban lenne kérdésem. Tudnélik, akik ide eljövünk, nyilván azért jövünk, mert szeretnénk a házasságunkon javítani, még akkor is, hogyha éppen nem rossz házasságban élünk, vagy annál inkább. Viszont hazamegyünk, és a környezetünkben vannak olyan házaspárok, nagyon sokan, akiknél ez nem így működik. Ahol könnyen azt mondja az egyik fél, mondjuk én történetesen két olyan esetet tapasztaltam, ahol a feleség, illetve az élettárs közül a lány egy idő után azt mondta, nem házasságtörés okán, hogy elég volt neki a házasságból, vagy az élettársi kapcsolatból. Hogy mennyire lehet ebbe belenyugodni, vagy lehet-e segíteni ilyen esetben harmadik félként a házasoknak, vagy az elváltaknak, vagy az élettársaknak, vagy válnikészülőknek, vagy már elváltaknak, tehát ebbe bele lehet nyugodni, hogy én látom azt, hogy ők elváltak, és nem értem, hogy miért, és lehet-e rajtuk segíteni?
Bocsánat, mielőtt a férjem válaszol, csak annyit szeretnék mondani, hogy a házasság gondozáshoz még korábban hozzátartozik, hogy megértessük a fiatalokkal, akár nem házas még, akár nagyon fiatal házas, hogy idejében kell segítséget kérni. Vannak már nagyon sokan, akik tudnak segíteni, akik a problémát felvállalják, és sok mindent tudnak mondani, de az, hogy valaki akkor kezdjen valamit, hogy most már elég volt, hát rengeteg idő eltelt, és nem adott, nem kért segítséget.
Az az eset is előfordulhat, hogy nem kérnek segítséget, mert igen, annyira nem kívánják, hogy mások beavatkozzanak az életükbe, és csak amikor már nagyon nagy a baj, akkor próbálnak mások segíteni, de még akkor sem biztos, hogy nyitottak a segítségre, mert már ott már teljes elhidegülés és egymás ellenfordulás van.
Na, ezt kell megtanítani tulajdonképpen minden fiatalnak, hogy amikor majd eljutsz oda, idejébe kérjél segítséget. Ugyanis az orvosi, fizikai vonalon, egészségügyi vonalon ugyanez lehet a helyzet. Hallottam már még prédikációban is megemlíteni, hogy valakinél megállapították, hogy valami kis rendellenesség van, ami rák felé mutat, és az illető nem jelentkezett szűrésre. Nem jelentkezett, de amikor már fájt neki, akkor már menthetetlen volt. Úgyhogy ezt kellene elkerülni, megelőzni úgy, hogy már nem, még csak nem is a jegyesség korszakában, hanem valahol a fiataloknak egy olyan tananyagot kellene adni, összeállítani, adni, amiben az is benne van, és még sok minden, amit meg lehet tanulni házasság előtt, szóval, hogy ne várjál addig a pillanatig, amíg már nagyon fáj.
Na most, nem tudom, csak egy kis mellékmondat volt, hogy itt már házasságtörésről van szó, vagy nem értem, nem. Semmilyen probléma nincs.
Sima elhidegülés.
Én azt gondolom, hogy egyáltalán már a házasságkötés előtt a hozzáállás nagyon sok embernél, tömegeknél nem megfelelő. Tehát olyat várnak a házasságtól, amit a házasság nem nyújt. Mert a házasság nem arra való, hogy attól boldog legyek. Vannak boldog házasságok, boldog embereknek boldog a házassága. Mert a házasságtól függetlenül kell boldognak lenni. Na most mitől lesz boldog az ember? A Biblia azt tanítja, hogy az Istennel való megbékéléstől leszünk boldogok. Na most ez sokféleképpen kifejezi. Ugye több mint 100 boldog mondás, úgynevezett boldog mondás, tehát rövid aforizmák vannak a Bibliában, amelyek úgy hangzanak, hogy boldog ember az, aki, vagy boldogok, akik. És több mint 100. Legismertebb az a 8, ami a hegyi beszéd elején van, de mindenütt az Ó és Új Szövetségben, evangéliumokban, jelenések könyvében vannak boldog mondások. Na most nem hívő emberek számára nyilván ez nem jelent sokat, ha azt mondom, hogy bibliai boldog mondás, és légy boldog a házasság előtt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy akkor leszel boldog, ha te tapasztalod azt, hogy téged szeretnek, elfogadnak, és van értelme az életednek. Értelme van az életemnek akkor, ha azt is átélem, hogy rám szükség van. Ha nem tudok másoknak adni semmit, akkor nem látom az életem értelmét. Tehát az lenne jó, ha olyan emberek kötnének házasságot, akik megtalálták azt, hogy miért élnek, és tudnak mosolyogni. Azért, mert elfogadják őket. Most az az ember már eleve boldogtalan, aki kapaszkodik és várja, hogy jaj, gyertek és szeressetek. Azt fogják szeretni, aki szeret. Tehát ad másoknak szeretetet, az vissza fogja kapni. Most a hívő ember előnye ott van, hogy ő megtapasztalta azt, hogy Isten őt szereti. Ha senki más nem szereti, de őt szeretik, akkor ő tud adni. És hát ez kellene házasságkötés előtt is fiatalokkal valahogy megértetni, hogy igaz az a jézusi mondás, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Tehát ahhoz, hogy kapjak, az kell, hogy adjak.
Azoknál a házasságnál, ahol boldogtalan emberek kötnek házasságot, vagy nem igazán értik az értelmét az életnek, vagy nem tudják, hogy miért élnek, csak valamit szeretnének az élettől, ott különösen veszélyeztetett a házasság.
Igen, hát ez így van.
Sokkal megtámadottabb lehet ugye a kapcsolat egymás között, egymásból adódóan is sokkal több keserűség, boldogtalanság jöhet ott elő között.
Igen, szóval a lelki hiánybetegség van, ugye ezért keres kapcsolatot, töltsétek be a hiányaimat, vagy töltsd be. Találtam valakit, és különösen nagyon veszélyes ez akkor, meg nagy az esély erre, amikor talál egy másik, most hadd mondjam így, egy másik szerencsétlent. Hát ő is szerencsétlen, én is, majd mi kiegészítjük egymás hiányait, ebből nem lesz semmi. Az emberi kapcsolatokban nem az összeadás törvényszerűségei érvényesülnek, tehát két félből lesz egy egész, ha összeadjuk, hanem a szorzás törvényszerűsége. Félszer fél az negyed. Tehát nem teljesedik ki. És hát a tapasztalat ezt mutatja. Tehát József Attila nem találhat olyan párt, aki őt kielégíti. Bocsánat, hogy nevet említek, de hát mondjuk én azt mondom, az irodalomtörténészek se mondanának erre mást. Vagy hát az ilyen embereknek a kapcsolata héjan állsz a zavaron. A másik nagy költő, ugye egymás húsába beletépünk, se vele, se nélküle. Tehát boldoggá kell válni, azaz megtalálni az a helyemet, az életem értelmét, és akkor találok valakit, akinek ugyanaz fontos. Köszönöm. És kinek ugyanaz fontos, bocsáss meg még csak egyet, hogy a jó párválasztáshoz az elengedhetetlen az, hogy az értékrendünk azonos legyen. Tehát a klasszikus példa, hogy hentes mester és vegetáriánus nő átidalható. Nehezen, de átidalható. De az, hogy ami nekem nagyon fontos, neki meg nem fontos, abból nem lesz harmonikus házasság.
És hogyha mind a kettőnek a pénz a legfontosabb, abból lehet jó házasság?
Abból lehet jó házasság, de az inkább üzleti kapcsolat. Azok üzlettársak.
Van ilyen is.
Azok üzlettársak. Emlékszem, egy barátomtól kérdezték azt egyszer, hogy hitetlen embereknek lehet-e a boldog a házassága, a válasza az volt, hogy igen, ha azonos a bálványuk.
Én is a különbözőségekre szeretnék rákérdezni, ugye tegnap szó volt erről a hentes vegetáriánusról, Bakoly,
Magoly, meg Pacsirta, igen.
És egyéb ellentétekről, hogy ugye kis problémák szoktak elmérgesedni, és nagyjá duzzadni, hogy milyen praktikus tanácsokat kaphatunk ezek kezelésére.
Igen, hát én azt hiszem, hogy tehát önmagában az, hogy azonos módon gondolkodunk, vagy azonos az élet, az ízlésünk nem biztosíték a jó házasságra. Ugyanúgy, ha különbözünk egymástól, attól még nem biztos, hogy rossz lesz a házasság. Szóval van előnye annak is, hogy bizonyos dolgokban egyféleképpen gondolkodunk, van előnye annak is, hogy különbözők vagyunk. Na most nehezebbnek tűnik az utóbbi eset, akkor meg el kell fogadni a másiknak a másságát. Sőt, föl lehet fedezni azt, hogy mi benne a jó. Nevezetesen pontosan azt, hogy akkor ki tudjuk egészíteni egymást. Ha meg vannak dolgok, amikben azonosak vagyunk, hát akkor meg együtt tudjuk élvezni. Mind a ketten szeretünk gombát gyűjteni, hát akkor megyünk gombát gyűjteni. De ha ő szeret gombát gyűjteni, én meg nem, hát akkor miatta kezdem megszeretni.
Igen.
Igen.
Tehát a másik egyik nyitott ablaknál szereti el aludni, a másik pedig jó melegben.
Igen.
Az egyik a...
Hát ez nehéz.
Sósételeket szereti, igen. A másik az édes.
Arra is, igen.
Mondjuk példaként az anyagiakat említeném, hogy az egyik nagyon fogná a pénzt, a másik...
Meg lazább benne,
tehát épp ezért, aki fogja a pénzt, azt kezdi el kezelni. Tehát hallottam már olyan házasságról, hogy egyszerűen az asszony nem kapott egy fillért se a kezébe, és hát az öngyilkosságig jutott, mert annyira kiskorúsítva érezte magától, ott ő is dolgozott. De ez csak egy kiragadott példa.
Hát én azt gondolom, hogy az ilyen, az ilyen alapvető irányultságokat házasságkötés előtt jó tisztázni. Tehát elsősorban az értékrendünket. A hívő embereknél, hát a Biblia így fogalmaz, hogy ne legyetek hitetlennel fele másikában, ez tulajdonképpen erre vonatkozik. Mert ha az én értékrendem centrumában Jézus Krisztus van, ő meg csak olyan vallásos ember, hát azért jár templomba, ez nem elég. Szóval mind a kettőnknek legyen fontos. Vegyes házasság lehet jó, de nem az a vegyes házasság, ahol az egyik baptista, a másik református, hanem az, ahol az egyik csak vallásos, a másiknak meg fontos a hit. Az a vegyes házasság. Az hívő hitetlen házasság, akkor is, ha vallásos. Na most vannak más egyéb fontos dolgok is természetesen. Szerintem az éjjeli bagoly meg a hajnali pacsirta se könnyen áthidalható. Ugye hát még mindig égeti a villanyt, én meg aludnék már, hogy hajnalban zörög, meg jön, megy, csapkod, nem akar, de persze, hogy pont akkor rúg bele a sámliba véletlenül. Tehát nem olyan könnyű. Na most az a pénzügyi dolog pedig nagyon nehéz lehet. Hát ott oda kellene eljutni annak, aki nem tudja megfogni a pénzt, hanem hát örül annak, van egy kis pénze, na végre akkor megvehetem, de be kellene osztani. Hát nagy alázatra van szükség, önmegtagadásra, hogy akkor engedje át a másiknak a gazdálkodást. De amit most említettél, az pont a fordítottja, mert abban meg bele lehet pusztulni, hogy nem ad pénzt. Tehát az fontos, hogy ne legyen az, hogy az enyém vagy a tied gazdasági vonalon, hanem a miénk. Miénk a lakásunk, miénk a pénzünk, milyenek a bútoraink. Én éppen a feleségem kabátját vettem föl. Úgy látszik, ez is a miénk, eddig ez nem volt.
Igen, ez nagyon-nagyon jó a házasság előtt tisztázni, de sajnos
azt szeretném hozzászólni. Amikor ilyen komolyabb probléma merül fel, mint például a pénzügyi, és ennek ilyen következményei vannak, ott valami nincsen még, aminek lenni kellene. A pszichológusok erre azt mondják, hogy empátia. Az empátia az, hogy beleélem magam a másik helyzetébe. Tehát ha valaki egy kicsit is szereti a másikat, és beleéli magát a másik helyzetébe, akkor azért nem tud eljutni olyan messzire a dolog, hogy még öngyilkosság is legyen belőle, ugyanis akkor figyelembe veszi a másiknak a helyzetét, kívánságát, és önmagát, szóval az empátia az figyelembe veszi, és önmagát megtagadja. Tehát az egyiket magához hozza közelebb, és saját magát pedig eltávolítja attól a problémától, és akkor mégis a másik közelebb került hozzá, és én nem uralom, akkor meg lesz mind a kettőnél egy bizonyos jó távolság, és meg tudják beszélni a dolgokat, és nagyon sokat lehet így belátással a másik kedvéért alakítanom saját magamon. Itt mindig az forog fenn, hogy a másikat akarom erőszakkal alakítani, vagy pedig én magam akarok egy kicsit alakulni, hogy mindkettőnknek egyformán jó legyen. És ez a dolognak a nyitja.
Akár egy kis anyagi veszteség árán is, hogy tanuljon a másik a másik.
Egy kevés anyagi veszteség. Igen, szóval a jó dolgokat sose lehet elérni áldozat nélkül. Jelen pillanatban az anyagi veszteség az áldozat, de ha például éjjeli bagoly meg pacsirta szituáció forog fenn, akkor az egyiknek egy kicsit korábban kell lefeküdni, a másiknak egy kicsit a másikért később kell lefeküdni, és akkor kiegyenlítődik. Ez mind a kettő részéről áldozat, de megéri, mert akkor találkoznak valahol az igények, és az jó érzés, ha annyit adtam a társamnak, hogy egy kicsit később fekszem le, annyit adtam a társamnak, hogy egy kicsit korábban akarok lefeküdni, akkor jól járnak mind a ketten, és jó érzés az, hogy most én is adtam, meg én is adtam, és így találkoztunk. Ezt lehet tapasztalni.
Mindenesetre kiderül ebből, hogy önmegtagadás nélkül nem megy semmilyen emberi kapcsolat, és főleg házasság nem megy. Végképp nem megy az önmegtagadás nélkül Jézus Krisztus követése. Tehát ő nem azért mondja azt, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, mert ő feltételt akar szabni, hanem ez egy működési tanács. Nem működik Jézus követése önmegtagadás nélkül. Csak úgy megy. És itt megint csak visszajutunk a boldogság fogalomhoz, hogy nem komfortérzés. Nem a komfortérzéssel azonos a boldogság.
Hadd kérdezzem én is azt, Vivian, én tegnap beszéltél nekünk ott fenn a csoportban erről a bizonyos társasjátékról, hogy a... Hogyan? Mondtam.
Egyetértés
játék. Hogyan juthatnánk el oda, hogy egyetérthetünk egymással. És nekem most, amit mondtál, amögött az a két szó jelent meg, hogy van-e bennem szándék, és kerül jó indulat ahhoz, hogy a másikkal én tényleg szeretném megtalálni az összhangot. Ugye, akkor valószínűleg a legrázósabb területeken is előbb-utóbb egymáshoz fogunk illeszkedni. És egy olyan kérdésem volna, hogy akkor ti azt kimeritek mondani, hogy az biztos, hogy egy házasságban közös kassza a helyes? A közös kassza a helyes? Tehát, hogy egy kasszánál nincs olyan, hogy a feleségnek is, a férnek is van külön pénze, aztán több rengenek, hogy na most ezt melyikünk fizeti ki, vagy jó, fele-felébe megosztjuk, tehát az egy alapfeltétel lehet, hogy közös kassza?
Hát amikor bejön a jövedelem, innen is, onnan is, mind a két oldalról, akkor együtt van az egész, és együtt kell eldönteni, hogy na, ez most a tied,
erre
és erre, ez most nekem szükségem van történetesen cipőre, vagy egy hajsamponra, akkor ez most az enyém lesz, akkor közösen elhatározzuk, hogy ennyit költünk az étkezésre, ezt is te kapod meg, mert te szoktál vásárolni, vagy minden alkalommal ebből kell kivenned, amikor vásárolsz, meg én is ebből fogom kivenni, amikor a lisztet meg a cukrot veszem. Aha. Most ezen kívül van ugye mindenféle, gázvillany, rezsi, minden, és hát a végén, na ennyi maradt, történetesen, amíg marad is, ennyi marad, ezt pedig betesszük egy olyan borítékba, hogy ez a spórolt pénzünk. És akkor kész. Hát szóval, hogy ezen nem is tudom, hogy mit lehet ezen
csak azért
problémázni.
Kérdezem, mi így indultunk, tehát hál' Isten, otthon is azt láttam, és így is indultunk, és azóta is így van. Bár Adriennek jobban kell figyelni, mert én kezem között gyorsabban elfolyni a pénzt. De sose volt ebből konfliktus közöttünk, csak nem egy helyen hallottam, láttam. Vannak, akik egészen határozottan állították, hogy jobb az, ha külön van a pénz. Vagy hallottam ilyet, amit Ági felidézett, hogy így van. De van, amikor azért féltik egymástól, mert hogy a másik ne lásson bele, vagy nem jól kezeli, ugye erről is van szó.
Igen, előfordul. Igen.
Ismertem, pár éve volt itt egy házaspár, elmondta, hogy átadta a feleségének 3 hónapra, vagyis nem itt van a Debrecen gyerek, átadta 3 hónapra, de ugye tönkre mentek anyagilag, hogy vissza kellett venni a pénzkezelést. De mondjuk ott a közös kassa megvan, csak a kezelése alapvetően a férj irányítása alatt áll. De a közös kassa ott is abszolút feltétel. Tehát egy alapvető sem.
Mondjuk érthető, hogy nem nagyon értenek a pénzhez, mert ugye az iskolapadból érkeznek, ha egyetemet végeztek akkor is, és mind a kettő úgy nagyjából csóró, hát hol a csodában tanulhatták volna meg a pénzkezelést. Ez természetes, hogy ezen a területen sok gigszer, meg sok hiba csúszik be, de azt is érdemes közösen kiértékelni. Lehet, hogy még egy kis veszekedés is lesz belőle, hogy mert te ezt ebben a hónapban ilyen rosszul gazdálkodtál, meg tudom is én mi, de azt kell megnézni, hogy na most hogy lehetne jobban? Jó, hogy megállapítjuk, hogy ez rosszul, de hogy lehetne jobban? És ez sem megy egyszerre, mint ahogy varázsütésre semmi sem szokott sikerülni. Csak a tündéreknek, mi meg nem vagyunk tündérek.
Az lenne a kérdésem, mert mindjárt megtalálom a távolságot, hogy úgy pár évvel ezelőtt döbbentem meg, egyre több olyan hírt hallottam, például te is, Laci, Bakó Laci testvérünk mesélte el, ugye ők is nagyon sok családot ismernek, és mondta, hogy mennyire megszégyenítő, hogy sokszor olyanokhoz, akikhez bemennek és kedvesen fogadják, de úgy nem hívő emberek, sőt lehet, hogy keményen magát ezt a dolgot elutasítják, de látják, hogy mennyire szeretik egymást. Ugye azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy te mesélted, de ezt másoktól is hallottam. Van egy barátom is, aki sokakhoz jár, és ugye elgondolkodtam, hogy hát hogyan lehetséges ez. Ugye, és még lehet, hogy olyan is van, hogy nem az, hogy közös bálványuk van, hanem tényleg szeretik egymást. És ugye, hogy akkor igaz lenne mégiscsak, amit Erik Fromm mond, hogy a szeretet művészete tanulható. Ugye vannak hívők, akik nagyon lehúzták ezt a könyvet, mi ugye ajánljuk, mi jónak tartjuk, de ugye hallottam olyat, hogy nem, hát ilyet nem lehet mondani, ez nem tanulható, ez csak attól függ, hogy befogadja az ember a szívébe Istent, és hát tényleg, hogy vannak ilyen megszégyenítő esetek, hogy ateisták, lehet, hogy keményen, de mégis nagyon szeretik egymást, és más embereket is, és hogy van a másik példa, hogy hívő emberek, de hogy marják egymást. És hogy ez számunkra is tényleg meg kell ilyenkor ijednünk, ha ilyet látunk, de hogy mégis, hogy mit mondasz erről tényleg akkor, hogy ennyire tanulható, hogy úgymond az Isten nélkül, az isteni elvek megismerése nélkül is el lehet jutni egy ilyen magas szintre?
A Walter Nietzsche hívő ember, és a könyvének a címe is az, hogy a szeretet tanulható. És hát én azt gondolom, hogy a Bibliából is ez derül ki, hogy a szeretet tanulható. Na most azt...
Isten nélkül is megtanulható?
Hát Isten nélkül nem az agapé, de igen, a lelkiismeret működik, az ember a saját érdekében is lemond dolgokról, itt az önzés is jelen van. Tehát mondjuk azt én nehezen tudnám elképzelni, hogy nem hívő emberek az önzést félre tudnák tenni. Hívő emberek se teszik félre teljesen. De hát mondjuk ez egy lecke, a tanítványság része az, hogy a tanuljátok meg tőlem a szelídséget és az alázatot, de tulajdonképpen ezt is, hogy kövessetek engem, ez pedig azt is jelenti, hogy hát mondjatok le, tagadjátok meg magatokat. A Filippi levélben a Krisztus himnusz arról szól. Ott előtte az apostol a motivációnkra hívja föl a figyelmet, hogy ne önzésből és dicsőségvágyból tegyünk bármit is, hanem magunkat megtagadva, ahogy ő engedelmes volt már Jézus az atyának. De hát erről szól. Na most az emberek jelentős részét az motiválja, és sajnos ez fertőzi a hívőket is, hogy jól akarja érezni magát. Hát megint csak a boldogság fogalomnál kötünk ki. Hogy érzed magad? Jól, vagy nem jól? és jól akarom érezni magam. Egyszer beszéltünk egy férfival, aki éppen a feleségét akarta ott hagyni, és az indok az volt, hogy, és hívőnek vallotta magát, hogy én nem érzem jól magam ebben a házasságban. És ezt elegendő oknak találta ahhoz, hogy ott hagyja. És hogy egy másik nővel kezdjen kapcsolatot, talán elválni nem is akart. Csak éppen ugye egy másik nővel jobban érzi magát, hát akkor ez magától értetődő. Na most eszembe jut egy kis történet, ha nem tudom mennyi időnk van, el lehet mondani, látom, van még. Én ezt olvastam Krebb egyik könyvében, talán ismert szerző. Igen, Lawrence Krebb, talán a mélyben nézőben. Fölkereste őt lelkigondozói beszélgetésre egy középkorú férfi. Első mondat az volt, szeretném jól érezni magam minél előbb. Erre Krebb azt mondta neki, akkor szerezzen be megfelelő mennyiséget a kedvenc italából, és egy készséges hölgy társaságában utazzon el néhány hétre a Bahamákra. Az illető meglepődött, megkérdezte, ön keresztjén? Miért kérdi? Mert a válasza nem látszik túlságosan biblikusnak. Mire Krebb? Ez a megfelelő válasz a kérésére. Mert ha hamar jól akarja érezni magát, akkor nem javaslom Jézus Krisztus követését. Akkor tegye ezt, jól fogja érezni magát, igaz, nem túl hosszú időre. Na hát én azt hiszem, hogy erről van szó, hogy az érezd jól magad jelszót érdemes kiiktatni, hanem tudjuk azt, hogy Isten mire hívott el minket. Egyetlen bibliai boldog mondás nem szól arról, hogy boldogok, akik jól érzik magukat. Olyan sincs, hogy boldogok a házasok, nincs ilyen. Olyan sincs, olyan bibliai boldogmondás sincs, hogy boldogok azok, akiknek sok pénzük van. Na, noha az emberek ezekre törekszenek. A mesék arról szólnak, hogy boldog, aki a királylány feleségül veszi, meg arról szól, hogy boldog, akinek a szezám föltárul, és sok kincshez jut hozzá, boldog, aki másokat le tud győzni, maga alá tudja gyűrni, ezek nem boldogok. A Biblia valódi szerzője mégiscsak Isten, ugye, akik írták a bibliai könyveket, azt Isten lelkének a vezetésével cselekedték, tehát végül is az igazi szerző Isten. Ugye a könyv stílusában fölismerhető a földi szerző. Másképp ír János, és másképp ír Pál. És hát tulajdonképpen így működik. Ezt kell nekünk tudomásul venni, és hát ez ragaszkodik. Ildikó már többször emelte a kezét, de bátortalanul mindig viszont.
De még egy pillanatra hozzászólhatok? Hogy még nem említettük a szerelmet, ami tulajdonképpen egy házasság indulásakor mindenkinek adatik, akár hívő, akár nem, ideális esetben.
Legalábbis a szerencsésebbek.
Ideális esetben. És ezt a szerelmet van, aki sokáig meg tudja őrizni, ez egy csodálatos érzés, és ebből még hosszú évekig táplálkozhat egy házasság, akár hívő, akár nem hívő. Aztán van, akik a szerelmet is el tudják kutyavetélni, azoknál rövidebb ideig tart ez a szép érzés, de tulajdonképpen ennek kell aztán igaz szeretetté, olyan szeretetté változnia, ami tartósítja az egymás megértését, az egymás iránti hajlandóságot tulajdonképpen, mert a szeretetben már nem csak érzés van, hanem tettek is vannak, és ha nincs, akkor az baj, és akkor annál mondjuk annál kevésbé lesz tartós, de minden esetre, aki szeretni tudja a másikat, akármilyen szeretettel is, hát annak csak örülni lehet. Viszont mégiscsak, aki nem talál egyénileg, mint egyén, nem talál oda az Úrhoz, annak nincs forrása a további szeretetre. És annak hamarabb kihűl a házassága is, mert nincs utánpótlása, nincs az a forrás, ami élteti akár az egyéni embert, akár a házas feleket is.
Az anyagiakhoz csak annyit tennék hozzá, hogy van takarékosság és van szűkmarkúság. És úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos szétválasztani. A fősvénység, igen, így talán még jobb. Tehát amikor nagyon akarunk takarékoskodni, és amikor lebeszéljük a társunkat, hogy ezt ne vegye meg, mert erre nincsen keret. Tehát ne rontsuk el a másik örömét. Én azt gondolom, hogy ha valaki igazán szereti a másikat, akkor nem rögtön az jut eszébe, hogy most erre nincs keret. Persze nem holmi túlzásokról beszélek, hogy valami egész drága valamit akar valaki megvenni, de ne rontsuk el az örömét. Ugyanígy én sokszor megfigyelem azt, hogy megy a pár, és a férfi leáll a műszaki boltnál. A nő már húzza. Aztán fordítva, a nő nézni a könyvet, akkor meg a férfi húzza, hogy gyere már. Adjuk meg a szabadságot, hogy amiben ő érdeklődik, akkor legyünk ott mellette, sőt, érdeklődjünk. Hát azt hiszem, ez is az igazi szeretethez hozzátartozik.
Ha van rá keret, akkor természetesen hódolhatunk annak, amit szeretünk igazán. De ha meg nincs rá keret, akkor mind a kettő szűkölködik, és egyiknek se jut. Ez így igazán szép, meg jó.
Igen, de a szüli napja van a másiknak. Akkor néha át lehet lépni a kereteket.
Hát, lehet.
De nem a szakadék irányába. Igen, hogy tönkre ne menjünk teljesen.
Nekem több kérdésem is lenne. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy egyszer valakitől azt hallottam, hogy hát egy a házasságban igazán szeretetem múlik, a házasság nem az anyagiakon. Tehát az, hogy most van közös kassza, nincs az abszolút mellékes, hogy igazán a szeretettől függ a házasságnak. Csak hogy erre mit lehet mondani, mert én úgy érzem, hogy talán nem így van, de hogy ez igaz-e. Vagy nem? Tehát, hogy csak a szeretet számít, és az anyagiak azok ebbe semmi közelhez. Akkor lenne egy következő kérdésem, hogy az életünkben a személyeket illetően milyen sorrend van, mi az, ami önzőség, vagy féltékenység másokra, mi az, ami helyes viszonyulás, tehát erről szeretnék meg még egyet, hogy ez az irányítás, vezetés, vagy döntés a Feri bácséknál ez, hogy megy a családba.
Aha. De... Na hát itt egyszerre három kérdés.
Három
van, hát ha valamelyiket elfelejteném, és Lívia is, akkor majd szóljál újra. Hát én azt gondolom, hogy az anyagi helyzetünk az fontos kérdés mindig, de nem az első. Hát nem érdemes a szeretetet, meg az anyagiakat szembeállítani. Nyilván mind a kettőre szükség van. Első a szeretet. De anyagilag amennyire lehetséges, azért biztos lábakra kell állítani a család életet. Különösen, ha gyerekek vannak. kritikus időszakokat átélnek párok, családok nagy anyagi nehézségek között, ha ragaszkodnak egymáshoz, közben lemondanak. Szóval csodák történnek emberek életében, aztán az Úr megsegíti őket, ki emeli, de egymáshoz való ragaszkodás nélkül szétesik a család. Hát a szeretet a legfontosabb. Na most a személyek sorrendje. Én inkább még ehhez jó.
Ez csak egy igét szeretnék mondani, a Róma 12:1-2-t, hogy az egész életünket a meggondoltság kell, hogy szabályozza a szeretet és a meggondoltság. Na most nem mondhatjuk azt, hogy az anyagiak teljesen fölöslegesek, mert hiszen az szerint élünk. Úgyhogy az is valahol ott kell lenni, de az értelmünk megújulása is az Istennek egy olyan vágya, hogy így mondjam, Istennek a vágya, hogy a mi értelmünk újuljon meg úgy, hogy meg tudjuk nézni, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. És ha mi arra koncentrálunk, és így nézzük meg a saját házasságunkat, akkor bizony az értelmünk arra felé vezet, hogy hát itt is van hiba, meg ott is van hiba, és hogy tudjuk azt kijavítani közösen. Ez gyakran előfordul, úgyhogy az Isten uralma az a legfontosabb. Az alatt kell, hogy legyen az anyagi is, meg a mi szeretetünk is, amit az Úr táplálni tud. És így javítja meg a házasságunkat is. Csak ennyit akartam.
Na most a másik, a preferencia rend, itt is arról volt szó, mi az első, szeretet vagy anyagiak. Fontos, mind a kettő. Első a szeretet. Utána jön még azért a hit is, meg a reménység is, anyagiak. Na most, ami a személyeket illeti. Hát azt hiszem, hogy az egyértelmű, hogy hívő emberek számára a legfontosabb személy maga az Úr. Most itt a Szent Háromság tanba ne menjünk bele, de azt hiszem, hogy Isten, ő az első. Most rajta kívül vannak emberek az életünkben. Nekem meggyőződésem az, hogy házas ember számára az Úr után következő legelső személy a házastársa. Tehát a férfinak a felesége, a feleségnek a férje, nem a drága szülei. A Biblia azt mondja, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Ez nem azt jelenti, hogy ne szeressük a szüleinket. Dehogy nem. Tiszteljük is őket, szeressük is őket, ápoljuk is, meg a kapcsolatot is ápoljuk velük, de anyámmal voltam egy test, mielőtt megszült volna, aztán onnan kiszülettem. Most már a feleségemmel vagyok egy test, nem biológia értelemben, de ahogy már szó volt róla, még a szex is kifejezi, de az kifejezi. Tehát nekem csak az igazán öröm, ami neki is, meg ha neki valami fáj, nekem is fáj. Tehát ő a legfontosabb, a legelső személy, és a gyerekeimnek is ez az érdeke. Mert a család légkörét elsősorban a házaspár egymással való kapcsolata határozza meg. Ha köztünk béke van és szeretet, akkor jó a légkör és a gyerekek biztonságban érzik magukat. Ha mi egymással háborúskodunk, akkor rossz a légkör, és hát a harmonikus fejlődésükhöz elvesztik az előfeltételt. Tehát akár szüleinkkel, akár gyerekeinkkel. Törődnünk kell velük? Persze. Na most a gyerekekkel kapcsolatban még az nagyon fontos dolog, hogy őket egy időre kaptuk. Ahogy nőnek a gyerekek, a irántuk való felelősségünk fordított arányban csökken. Aztán eljutunk oda, hogy önálló életet élnek, azután is a gyerekeink, imádkozunk értük, ha szükséges és lehetséges, akkor segítünk nekik, de igyekszünk tiszteletben tartani a saját életüket, főleg ha családot alapítanak. Néha gondoltam arra, hogy anyós iskolát is jól lenne létrehozni, de ez nem jött össze sehogy. Általában idősebb embereket nehéz megváltoztatni, ugye valamire tanítani. Többnyire a férj anyukája az, aki a asszony számára anyósként jelenik meg. Arra lenne szükség, hogy a férj a sarkára tudjon állni, de nem találja a sarkát olyankor. Hát amikor feszültség van, akkor ne felejts el, hogy most az első számú személy az életemben a feleségem, és nem drága jó anyukám, aki lehet, hogy jobban főz, mint a feleségem, de akkor is az első személy a feleségem. Tehát itt ez a sorrend. Na most a gyerekek meg fölnőttek. Emlékszem, az egyik gyerekünk azt mondta, hogy még akkor nem volt házas, hát azért jó lesz, ha közel laktok, de papucsban ne lehessen átmenni. Én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok bölcsesség van, nem tudom, ő találta ezt ki, vagy mástól hallotta. Hát az azért egy távolság már a felnőtt gyerekekkel. Igen, lehet róluk gondoskodni, aggódni is, bár aggódni soha nem érdemes, ez mindig kiderül. Sokkal hasznosabb aggódás helyett imádkozni, annak több értelme van. De a házastársi kapcsolatot ne hozzuk hátrányba a főleg felnőtt vagy felnőni készülő gyerekeinkkel szembe. Szeressük a gyerekeinket, szeressük, mindent tegyünk meg, hogy a gyerekünk házastársát is szeressük. Néha nehéz. Van olyan. Elvihetem.
Most férjem mondta egy mondattal, hogy a gyerekeinket kapjuk egy időre. Ez teljesen így van, és feladatként kapjuk, egyrészt azért, hogy nagyon szeressük őket, másrészt pedig, hogy a nullától, a születéstől kezdve, mondjuk körülbelül 20 éves koráig, de van, aki már hamarabb önálló, hogy önálló, szóval mindenre megtanítsuk azért, hogy teljesen önálló, érett felnőttekké válhassanak. Ez a szülői feladat. Tulajdonképpen egy teljesen önzetlen munkát végzünk, mert ebben mi nem is vagyunk benne, hiszen szeretni is azért szeretjük őket, hogy ő nekik jobb legyen. És na most, ha túl sokáig babuskatjuk őket, akkor ez az ő kárukra van. És az is, ha nem szoktatjuk őket rá a munkára, nem szoktatjuk őket rá az önállóságra, és a felelősségre. Nagyon fontos, hogy felelős embereket neveljünk. Már a 3 éves, mondjuk akkor még, amikor 3 éves, akkor következményekkel fogja megtanulni, hogy mindennek van valami következménye. Mondjuk, ha tanítjuk őket, hogy ne nyúlj a kályhához, mert forró, de mégis hozzányúl, az a következmény, hogy megégeti a kezét. Na most, ha nagyobbak, akkor persze, elmehetsz a buliba, de ezt is, ezt is, ezt tudod, hogy mi hogy gondolkozunk, ezt is, ezt is, ezt tudnod kell, és felelősséget is kell vállalnod magadért. És így aztán lassacskán elérkezik oda, hogy ténylegesen felelősséget tud vállalni. Emlékszem rá, hogy anyukámat, aki velünk együtt lakott annak idején, én kiosztottam a gyerekekre a munkát, de anyukám mindig besegített nekik. Persze a nagymamákat nem úgy ítéljük meg, mert a nagymamákon nincsen felelősség, ők csak szerethetik az unokákat, viszont én meg kellett, hogy kérjem, hogy fogja vissza magát, mert hiszen az a gyerek akkor nem tanul meg mosogatni, nem tanulja meg a szemetet kivinni, tehát a maga idejében minden gyereknek kell, hogy felelőssége legyen, valamiért felelősnek kell lenni. Hát az iskolások azok elsősorban a saját tanulásukért felelősek, és nem úgy, hogy mindenki ötös hozzon, ha a hármas a képességhez, a szülő átláthatja, akkor a hármasért dicsérjük, ha négyes, akkor a négyesért dicsérjük, ha ötös, akkor ténylegesen az ötösért dicsérjük. Tehát fontos, hogy ne babuskassuk a gyerekeinket, mert akkor 20 éves korára is olyan lesz, mint az 5 éves vagy a 10 éves, és nem tanulja meg, hogy hogyan kell érett felnőttként élni. Ennyit akartam.
Bocsánat, még egy kicsit visszaveszem, ha szabad.
Persze, még van egy kérdés, amire nem kaptunk választ.
Még van is, de még ez talán. Talán az egyik legveszélyesebb helyzet, nagyon sok házasságban jelen van az, hogy a férfi nem tud leválni az anyjáról. Nagyon gyakran lehet ezzel találkozni. Ennek a hátterében sokféle pszichológiai ok van. Az egyik leggyakoribb az, hogy ugye a karrierjét hajszoló anya nem foglalkozik eleget a picivel, akkor a felnőttön akarja bepótolni és fogja, nem engedi. A másik ilyen háttérok lehet esetleg az, hogy a férjével nem elég jó a kapcsolata, a gyerekeinél keres menedéket. Egyik sem jó. Lényeg az, hogy sokszor hallom azt, hogy úgy szólítja a feleségét, anyát keres a feleségében, hogy anyukám. És a válasz sokszor az, hogy kisfiam, az asszony részéről. És tulajdonképpen egy infantilis, önállatlan férfi.
Még egy pillanatra ez...
Jó.
És ugyanez folytatódhat, mert a fiatal anyuka ugye babusgatja a gyerekeit, aztán mikor megnőnek, nem tud leválni róluk. És akkor mindent ő akar csinálni, tanácsokat ad minden, és sőt, még aztán a fiataloknak gyereknevelési tanácsokat is ad, és helyteleníti természetesen mondjuk a vejének, vagy akár mind a kettőjüknek a nevelését, de itt is határt kell szabni, és egyrészt egy anyukának, ha már nőnek a gyerekei, akkor bizony meg kell látnia, hogy most már váltanom kell abban, hogy viszonyulok hozzájuk, és másrészt pedig, amikor a nevelési tanácsokat adna már a fiataloknak, akkor pedig vissza kell fognia szintén magát, vagy határt kell szabni egy ilyen idősebb, egy ilyen nagymamának, hogy az már nem az ő dolga, sőt, inkább a fiataloknak kell megtanítani a szülőknek a nagymamát, hogy hát így és így viselkedjél, és akkor mondjuk kevesebb lesz a probléma a nagy családban.
Most a harmadik kérdés meg arra vonatkozott, hogy nálunk hogy van, ugye?
Mi nálunk?
Igen, hogy ez
a vezetői feladat is.
Jól emlékszem erre.
Igen.
Hát a házasságunk folyamán ez egy nagyon kritikus kérdés volt, pont ez, úgyhogy beletrafáltál. Talán azt említettem, hogy a mi szolgálatunk is úgy indult, hogy körülbelül 20 éves házasság után rájöttünk arra, hogy ez igazán nincs Isten dicsőségére, hogy mi élünk. És hát az egyik probléma pont a szereptévesztés volt. főleg abban az összefüggésben, hogy én úgy gondoltam, nekem egy fontos szakmám van, Lívia dolga a gyerekekkel foglalkozni, az nekem nem felelősségem annyira legalábbis. Én szerettem őket, de hát az ő dolga. Aztán egy idő után ez neki nagyon nehéz volt, különösen, hogy nőttek. Ugye én meg hát haladtam előre a pályámon, főiskolai tanár lettem, ott találkoztam a Jóskával. És aztán kiderült, hogy ez így nem megy tovább.
És én pedig...
Önkényesen elgattam.
Nem, rád néztem, és úgy láttam, hogy most én következem. És szóval én úgy éreztem, hogy nincs sehol a családban, és ezt meg is mondtam neki, és rossz módszerekkel, mert sok mindent meg lehet mondani, meg lehet beszélni, csak úgy nem, ahogy mit csináltuk, hogy mert te sose vagy itthon, mert neked nem lehet elmondani, hogy a gyerekekkel mi van, mert te nem törődsz a gyerekekkel, nem törődsz az egész családoddal se, szóval így nem lehet. Jól, nem lehet elmondani, azaz nem érdemes, mert ebből csak, mint ahogy nálunk is, feszültség és szóval visszavágás, meg elhatárolódás lesz, és nem az, amit szeretnénk. Mert én is más szerettem volna, mint ami történt, és aztán ez így folytatódott tovább, míg aztán egyszer csak elővettük egy másik házaspárral együtt a Biblia tanácsait, utasításait és törvényeit a házasokra nézve, és ott világos, hogy a férj a feleségnek a feje, és férjnek a feje pedig a Krisztus, és hát ebből mondjuk gyakorlatilag is át kellett ez beszélni, mert jó az ember, tud egy ilyen nagyszerű dolgot, és akkor beteszi az agyába, és úgy megy tovább minden, ahogy eddig. Ennek semmi értelme nincs, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most már nem én irányítom a gyerekeinket, akik már ugye serdülők kezdtek lenni, hanem övé mindig az első szó, vagy megbeszéljük, és azután is ő neki, én is mondhatom, de övé a felelősség. Na most volt egy-két ilyen ciki helyzet, hogy például egy apróságot elmesélhetek. Az egyik fiunk, aki már akkor nagyon szépen zenélt, kis zenekara volt, azt mondta szilveszterkor, hogy hát én most nem veletek megyek Pasarétre az istentiszteletre, hanem elmegyek a barátaimmal, mert meghívtak, hogy zenéljünk egy ott nekik. El is mentek. Ja, ez a lényeg, amit majdnem kihagytam, hogy és előtte már a gyerekekkel is gyakorlatilag letárgyaltuk, hogy mindig a papáé lesz az első szó, és a papát kell megkérdezni mindenről. És ugye vacsoránál ott együtt volt a család, én mertem ki a vacsorát az asztalon, a tányérokba, és akkor ez elhangzott. Erre mint akinek az a legtermészetesebb, megszólaltam, hogy hát arról szó se lehet, fiam. Így. És akkor erre a fiam nagyon kedvesen azt mondja, de én a papát kérdeztem. Úgyhogy meg voltam szégyenülve, és mondtam, hogy bocsánat, és mérges voltam ezért. Bocsánat, na tessék akkor, tessék, mondjad. És aztán a végén még ezért is bocsánatot kellett kérnem, hogy akkor még mérgesen adtam át a szót neki, de aztán ez egyre jobban ment köztünk, és szóval ilyen incidensek adottak még sokáig, de már sok mindent megbeszéltünk, és a megbeszélés után már könnyebb volt egységesen fellépni a serdülő gyerekeinkkel. Ami nem egy egyszerű dolog.
A jelenlegi helyzethez pedig azt tudom mondani, tulajdonképpen nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Lívia figyelembe veszi az én életmódomból adódó nehézségeket, amik neki nehézségeket okoznak. Hát, nem tudom, ezt elég.
De tényleg így van, hogy...
Az, hogy én elég sok felé megyek, mondjuk az ilyen hosszabb tartamú szolgálatokra, hetes alkalmakra általában együtt megyünk, még messzire is. Hát tavaly Székelyföldre mentünk 2 hétre, egészen Kézdivásárhelyre. Mondjuk, de egy-egy napra sokszor egyedül megyek. Tehát a szolgálatunk úgy áll, hogy a mama körökkel ő foglalkozik. Zsámbékon is, Pátyon is, a egy-egy előadásra, vagy egy-két napra egyedül szoktam menni. Hát most ide 2 napra jöttünk, de 2-en jöttünk. Ez tulajdonképpen kivételes, én mégis úgy éreztem, hogy jó, ha együtt jövünk, és ezt nem is bántam meg. Hát ti sem, úgyhogy ez jó dolog.
Köszönöm.
Igen, akkor...
Én nem kérdésem volna, valójában nagyon röviden egy gondolatom lenne, ami eszembe jutott most a beszélgetés során, és pedig az, hogy a szülők iránti tisztelet ebben is nagyon-nagyon visszaköszönne, hogyha ténylegesen úgy, ahogy mi most ide leültünk, és egy 2 csodálatos, idős, bölcs, tapasztalt ember ül velünk szemben, ugyanígy kellene akkor, amikor eljön az idő, hogy én önök gyermekeként úgy döntök, hogy megvan a választott kedvesem, és házasság előtt állunk, gyermekvállalás előtt, ugyanígy leülünk nagyszüleinkkel, és megkérdezzük őket mindenről. És ők elmondják nekünk, hogy hogy csináljuk, és hát ez volna a igazán a helyén való a világban, és ez a megfelelő út, és hogy milyen kár, hogy ez nem így van. Hogy tényleg a szüleinkkel leülünk, és ezt mi kiadjuk tőlük, hogy akkor szakítsunk erre időt. Ennyit szerettem volna.
Azért én ehhez hozzá, bocsánat, azért én ehhez hozzátenném azt, hogy sokszor a szülők nem annyira felkészültek, és sokszor tudnak nekünk bölcs és jó tanácsokat adni, de mi ezeket a tanácsokat ténylegesen a mi életünket is adjuk hozzá, de a fontos tanácsokat az Isten igényéből kaptuk meg, azért, mert elvállaltuk ezt a szolgálatot. Szóval ez egy kemény és nehéz szolgálat, akár mennyire is szépnek tűnik, és mi élvezzük is, de az, hogy valakivel megértetni az, hogy Isten az életnek az ura, és a legfontosabb, és ha nem az lesz a te életedbe, akkor hiába éltél. Ez így van. És szóval ez egy kemény dolog. És van, aki be se veszi, van, aki elutasítja, elhatárolja magát, és akkor halljuk, hogy 2-3 év múlva, hogy elváltak. Hát ez is van, úgyhogy nem igazán, nem fenékít tejfel a dolog. De a tiszteletről eszembe jutott még valami, hogy a saját családunkban, a saját hatáskörünkben tulajdonképpen megteremthetjük a tisztelet légkörét azzal, hogy már a kisgyerekekben is tiszteljük az embert. Tehát emberszámba vesszük a 2 éves gyerekünket is, és így növekednek fel. Persze a serdülők azok hajlamosak arra, hogy visszabeszéljenek, szemtelenek legyenek. Nekem volt egy olyan tapasztalatom, hogy azt is be kell vallanom, hogy az egyik gyerekemet már mind ilyen nagy volt már, így visszakézből szájon vertem, amikor szemtelen volt, de leginkább az hatott, hogy mondtam neki azt, hogy te figyelj, hát én téged mindig megtisztellek, és tisztelettel beszélek hozzád, de szeretném, hogyha te is így beszélnél hozzám. És ezt megértette. És nálunk nem volt ilyen tisztelet probléma, a serdülőkor előtt sem, meg után sem, a serdülőkorban pedig helyre tettük egy-két ilyen mondattal a kibontakozó szemtelenséget. Úgyhogy ez is egy nehéz dolog volt.
Jó. Köszönjük. Hát nekem lett volna egy utolsó kérdésem, csak lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, mert ebben már lehet, hogy nem fogunk tudni belemenni. Mit tudtok ajánlani azoknak a házaspároknak, akik hívő házaspárok, és mégis úgy érzik a házasságukban, hogy elhibázott döntés volt. Tehát, hogy lehet, hogy az Isten nem egymásnak szánta őket, csak ezt már az évek folyamán fedezték fel. Lehet, hogy közöttünk nincs ilyen, de előfordulhat, hogy az életben vannak ilyenek, mert beszéltünk is az egyik napon arról, hogy nem bántad meg, hogy elvetted a másikat, hogy ha most kellene, és nem tudom, így voltak él valami hasonló kérdés. Tehát lényegében ez a kérdés, hogy milyen tanácsokat, csak egy párat, rövid tanácsot lehet adni, mert ez egy nagyon nagy kérdés azoknak, hogy ne szenvedjenek annyira, mondjuk ettől a léttől, vagy ettől az állapottól, vagy a gondolataikba hogyan kezeljék azt, hogy hát nem kellett volna ezt a házasságot megkötni, de az Isten már tiltja azt, hogy most elváljunk ugye paráznaságokán kívül, és hát nem akarok a pokolra kerülni, vagy az elveszni, és hát hogy bírják ki ezt az életet így egymás, mert tudom, hogy rossz így felvetni a kérdést, lehet ebből még boldog kapcsolat? Tehát lehetne ebből még boldog kapcsolat is akár? Vagy csak úgy ki kell bírni valahogy? Hát, ebéd előtt?
Nekem van egy tapasztalatom. Annak idején már említette a férjem, hogy körülbelül 20 éves házasság után rájöttünk, hogy azt is lehetett volna mondani, de ezt azért nem mondtuk soha, hogy elhibáztuk. Inkább az volt a helyzet, hogy a gyakorlatot hibáztuk el. Na most, a párválasztás jó volt. Na most, ha szerelmi házasság volt, akkor biztosan, hogy és hát Isten előtt azért megkötötték azt a házasságot, mert hogy hívőkről van szó, akkor egész biztos, hogy Isten ezt a házasságot megengedte. És ez egy olyan biztos pont, amire lehet alapozni. Mert azután már a bajaimmal is Istenhez lehet fordulni. Én egyszer mondtam azt.
Nem engedte meg, és ha nem engedte meg, csak én erőltettem ki. Most bocsánat, hogy így kiélezem a dolgot.
Jó, mindjárt folytatjuk ezt a választ, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor nagyon nehéz volt, akkor azt mondtam az Úrnak, hogy hát Uram, rámegy az egész életem, és olyan rossz ez az egész, hát én ezt nem akarom így élni. És erre az Isten azt kérdezte tőlem, hogy és kinek az élete? Hát te, mert hogy megtértem én már akkor, te kinek ajánlottad fel az életedet? Hát nekem az Úr azt kérdezte, hogy az életed az enyém, vagy a sajátodé? És ezzel teljesen minden negatív érzésem elszállt, mert hogy én azt mondtam, hogy hát Uram, úgy akarom élni az életemet, ahogy neked tetszik, ahogy előtted kedves, legyen tied az életem, ne az enyém. És akkor az Úrnak teljesen jogos volt a kérdése, hogy kinek az élete? Hát akkor az Úrnál van az életem, nem az enyém. És akkor kész, tovább nem volt semmi. Nem volt
akkor
egy szavam
se. Akkor így el
se.
Lehet fogadni a házastársat is, hogyha az úré az életem? Tehát ezt akarod
persze,
mondani, ugye? Tehát akkor
persze.
Bárkit el lehet fogadni házastársként.
Igen. Igen. Szóval azt gondolom, Attila kérdése tényleg nem arra vonatkozott, hanem arra, hogy engedetlen lépés volt. Tehát mondjuk hívő ember házasságot kötött meggondolatlanul, vagy akár bármilyen okból, abszolút nem illenek össze, de megkötötték a házasságot, mi van akkor? Én azt gondolom, hogy Isten szín előtt megkötött házasság kötelezi az embert. Viseli a következményeit. De Isten ad erőt ahhoz, hogy elviselje. Szóval én ezt nem tartanám válóknak.
Felnőtt
döntés volt, még akkor is, ha rossz döntés volt, hanem a 1 Korintus 7-ben van a kiskapu, ha a hitetlen fél válni akar, akkor ám váljék. De te ne keresd, ne kezdeményezd.
Akár még lehet boldog is az a házasság.
Hát akár lehet,
Isten akar,
nagy nehezen.
De adhat hozzá erőt, bölcsességet.
Igen, meg tehet csodát, hogy megtér a másik, de mondjuk úgy neki indulni két embernek, hogy majd én megterítem, vagy mellettem meg fog térni, ez hamis. Szóval ebből nem szokott jó kisülni.
Az 1 Korintus 7 alapján nincs olyan, hogyha már nagyon pokollá teszik egymás életét emberhívők, hogy akkor így váljanak külön, de ne házasodjanak újra. Tehát ők mondják azt, hogy...
Hát van, aki ezt tanácsolja. Szóval én azt gondolom, hogy azért minden esetet külön kell megnézni és megbeszélni. Szóval nem hiszem, hogy itt ilyen merev sémák vannak. Most a házasság törés az egy fontos kritérium, de szerintem nem csak szexuálisan lehet házasságot törni. Tehát az is megtöri a házasságot, aki mondjuk rendszeresen veri a feleségét, vagy a gyerekeit, mondjuk súlyos alkoholista, vagy depressziós, vagy akármi. Szóval ez is tönkre teszi, széttöri a kapcsolatot. Hát úgy, mert paráz, illetve az házasságtörés eredetileg.
De a verés.
A verés.
A verés és házasságtörés?
Hát igen, mert ez egy megalázza a másikat. Hát tulajdonképpen a visszautasítja azt, hogy az én társam.
Ha olyan módon vétel szövetség ellen, hogy anyagilag nem gondolkodik, megbízhatatlan, felelőtlen ember, abszolút hát, nem, és ez mondjuk egy évtizedes dolog már.
Igen, szóval itt a határokat nehéz kijelölni, mert aztán nagyon lazává válik pillanatok alatt. De én azt gondolom, ha igen, hát, hogy ha nem gondoskodik, magára hagyja, hát van olyan, hát legalábbis elméletileg van olyan 10 gyerekkel, magára adja a feleségét, semmit nem ad, nincs más út, el kell válni. Kezdjen egy új lehetőséget. Tehát nem csak az házasságtörés, hogy lefekszik más valakivel.
Szeretném mondani, hogy a szülőket várják a gyerekekért odafönt, jó? Dél, 1 óra van.
Viszont éppen most, ebben az éppen volt egy olyan házaspár 7 gyerekkel, hogy már senki nem gondolta, és hívő házaspár volt, hogy ebből lesz valami. Ők is csak úgy jöttek el, hogy na jó, hát eljövünk még egy hétre, és olyan csodálatos megújulásuk volt, elsősorban személy szerint, aztán a házasságukban, hogy karöltve mentek haza, és tervezték, hogy mit, hogy kell egy kicsit megjavítani, hogy a házasságunkat...
Én is elképzelhetőnek tartottam azt, hogy itt most már el kell válni. Szóval annyi volt, hogy az asszony elmenekült a férje elől, a gyerekekkel, és a két nagyobb gyerek már vagy legalább az egyik már narkózni kezdett. Szóval iszonyú helyzet alakult ki. Na most az világos volt, hogy a gyerekekkel a kapcsolat változatlanul nehéz, de az első a házasság megerősítése. Talán itt elindultak jó úton.
És Isten csodát tett ezen.
De én azt hiszem, hogy sémák nincsenek végül is. Szóval minden emberből csak egy van, minden házasságból is.
Nagyon köszönjük, Feri bácsi, a kitartó fáradozásokat. Jó étvágyat az ebédhez mindenkinek.